Statisztika. Az új segédorvos eléggé elszigetelődött a traumatológián, a természete szigetelte el. A szófukarsága, rezdületlenül piros arca, vastag keretű nagy szemüvege, amely még a pillogást is elrejtette. Avedik Spálnak hívták, de az osztályon csak úgy nevezték, persze maguk között, X, a hallgatag. Ez a hallgatagság vastag, ügyetlen testbe ágyazódott, inkább vélhették beteghordozónak, mint orvosnak. Egyébként bizonyos műtéteknél jó hasznát lehetett venni erős, határozott kezének, manuális rátermettségének. Az orvosi szobában is kissé oldalt húzta a székét, vastag gyermekesen síma nyakát kiemelve vállából, arcát a lámpának fordítva olvasott, s ha bepillantottak a könyvébe, amely hol valami külföldi szépirodalmi munka, hol meg atomfizikai problémát tárgyaló mű volt, összecsukta a lapokat. A segédorvos épp hogy átlépte 28. évét, szőke haja már alaposan meggyérült. Előmutatva a tompán fénylő gömbölyű koponyát. Magatartása nyugodt, mondhatni tárgyilagos. Arca szüntelenül és egyformán bársonypiros, lénye maga a folytonosság. Mégis zavart a kollégáit, az ápolónőket, a környezetét, mert más volt az időritmusa, ahogy elhelyezte a maga idejét a többiek között, ahogy letelepedett a beteg ágya mellé, ahogy hosszú szünetekkel mondott valamit. Az ő egyetlen üteméhez két ütemű időre volt szükség, de sajátosképpen ezt nem szenvedte meg a munkája. Az ő más térfogatú idejében is elfért mindaz, amit társai csak gyorsabban, hangosabban, fokozott forgássebességgel tudtak elvégezni. Idegensége tehát látszólag ebben a másfajtaságban rejlett. Nem szerették az ápolónők sem. Nem kedélyeskedett velük, nem csapkodott a vállukra, nem eregetett utánuk vaskos tréfákat, nem tegezte le őket, mint egy némely kolléga, különösen az idősebbek közül. Minden kilengés nélkül járt a kórtermekben, a traumatológia súlyos sérültjei között leülve egy-egy simberakott és magasra polcolt gipszbunkó mellé, ami emberi lábat rejtett magában, alig érzékelhető bólintással hallgatva panaszokat, kérdéseket. Az ápolónők egy része azért nem szerette, mert a maga egykedvűségével, konok fatuskó lényével behatolt egy elrendezett világba, és egyszerűen elgázolt rég kialakult dolgokat. A C-korteremben például napok óta nem működött rendesen a mosdó. Késő ősz lévén és szőlő szezon a látogatók eldogaszolták szőlőszemeikkel a lefolyót, és ez 30 betegnek okozott mindenféle kényelmetlenséget. A segédorvos utasította a főnővért, hogy javítassa meg a lefolyót. És amikor a kórházi szerelő elfoglaltsága miatt ez nem történt meg, ismét és ismét kiadta az utasítást, sajátos időritmusa szerint, mellőzve minden megróvó hangsúlyt. Mint a vízcsepp, amely egyforma közökben ugyanarra a helyre hullik, és lyukat válj a legkeményebb anyagba is. Ugyanilyen konoksággal kifogásolta, hogy Júlia, aki a gyógytornát végezte a töréses betegekkel, elfoglaltságra hivatkozva egyik-másik betegnél kihagyott egy-egy gyakorlatot. Ha mindez düveltette volna, körülhatárolt felháborodással, az emberek oda se figyelnek. De a segédorvos gyűlöletes tárgyilagossággal tért vissza meg vissza a hiányokra, mint egy pontos műszer, amelyet semmi sem téríti ki útjából. Így aztán az osztályvezető, különben híres sebész, s különösen a baleseti sebészetben kiválóság, így aztán ő is kényszerült felfigyelni erre a homokszemcsére, amely bizonyos időkben, bizonyos helyzetekben élesen és diszonánsan megcsikordult a finom kerekek között. Annál is inkább, mert ő maga robbanékony alkatával ellentéte volt mindannak, amit a segédorvosban látni vélt. Óriási termete a nyakig gombolt sebészköpenyben, sziklákat görgető basszusa, örökös, kemény optimizmusa magához vonta a figyelmet és a bizalmat. Egyesek szerint az elmúlt háborúban, mint katonaorvos, százakat és százakat mentett meg lélek jelenlétével, színészi nagyszerűségével, az agyontiprástól, mások szerint meg éppen a fordítottja történt. Gondja volt minden apróságra, de csak is abból a szempontból, hogy mindez hogyan tükröződjék a saját működésében, hogy így mondjuk az övrjében. A segédorvos egyesek megítélése szerint több időt töltött a kórházban, mint amire kötelezték. Éjszakai inspekciókat, helyettesítéseket vállalt, de kerülve a szívélyesség látszatát is. Elvált ember létére, bár erről sem beszélt soha, és keserűnek sem látszott emiatt, nyilván szűkebb mederbe szorult az élete. Nagyon ráér, mondták róla sokan, gúnnyal és diszonás érzésekkel. Csak egyetlen ponton volt némileg megközelíthető. Szenvedélyesen szeretett röplabdázni, s ebben az őszi, csatakos időben is, olykor bőrig ázva a permetben hulló esőtől, a lelke maradt csapatának, amely mindig alkalmilag alakult, s csupán ő volt az egyetlen fix pontja. Különösen balkezes kezdő ütősei okozta kínos meglepetést az ellenfélnek, ahogy tenyérrel a labdába vágott, sajátos fals röppáját adva neki. A C-korterem rosszagú, félhomályos délutánja meglebbent, mint valami kárpit. A mentők új beteget hoztak, egy eszméletlen öregembert a villamos alól szedték ki. Történetesen a segédorvos vette át a szerencsétlent, aki ájultában is felfelnyöszörgött. Még későn este se tért magához, még akkor sem, amikor már több infúzió után elhatározták a combműtétet. Az öregember combnyaktörés szenvedett, szívállapota gyors beavatkozást követel. A műtétet az osztályvezető maga végezte el, rendkívül határozottan, a szükséges időt alaposan lecsökkentve. Szerette magában ezt az életmentő ügyességet, szerette látni, amint az elismerés megsuhog a beosztottak szemében, legszívesebben televízión közvetítette volna a műtétet a hozzátartozóknak. Mikor a folyosó gyíkmintás szürke-zöld gumiszőnyegén nyomában asszisztenseivel a műtő felé indult, úgy érezte, tevékenységének sugarába került minden, ami fontos és említésre méltó. Az öregember csak másnak délben tért eszméletére. Első szavai az öntudatlansághoz, a fájdalomhoz, a robogó villamos rémületéhez kötődtek. Elég folyékonyan beszélt, bár nehéz ajakkal, de állapotáról így is felvilágosítást adott, miközben meghökkent, kifeszített, s felpolckolt lábán, de sem a nevére, sem a lakhelyére nem tudott emlékezni. Ez azért kell külön megjegyezni, mert semmilyen igazoló papírt nem találtak nála, s így minden nyom híján névtelen maradt. Majdnem olyan félelmetes semmi fogta körül, mint eszméletlenségében. A segédorvos konok türelemmel kérdezgette, nagy hézagokat hagyva kérdései között, de nem jutott előre. Az újságok is közölték, hogy itt és itt szerencsétlenül járt egy öregember, combnyaktörés szenvedett, leírták jellegtelen, kifakult külsejét, s a ruhát, amit viselt. A korterem vidámabb, lábadozó tagjai kártyázás közben elnevezték Anonymus bácsinak, néha megkínálták egy-egy almával, s ha nagyon nyöszörgött, hívták a nővért. Egyébként az öregember az idő nagy részét csendben töltötte. Néhány nap múltán Röngelre vitték, s az osztályvezető elégedett volt az eredménnyel, a szegecsek jól fogták össze a csontot. Az osztályvezető a maga sodró basszusával azzal bíztatta az öreget, ha így megy tovább, nem sokára már csárdás táncolhat az unokáival. Ezen aztán az egész korterem nagyot nevetett, csak a segédorvos piros arca maradt mozdulatlan. Viszont vérutálonként leült az öreghez, aki azon bizonykodott, hogy ők már találkoztak valahol valamikor. A segédorvos az öreg szakmáját tudakolta, talán ez kirántja az amnéziából, amit az idegorvos szerint agyrázkódás okozott. A szakmára sem tudott visszaemlékezni. Talán a keze tudna emlékezni rá, gondolta a segédorvos, ha rábízná magát egy ösztönös mozdulatra, hiszen az ember idegeiben megbújnak a szakmai mozdulatok. Idáig azonban nem jutott el, hogy ezt kimondja. Néhány nap múlt el, és a javuló öregember váratlanul visszaesett. Jobb füle, környéke lobos lett, megduzzadt, majd az egész jobb arc kigyulladt, ijesztő aránytalanságban. A nyelv is nehezebben mozdult, a beszéd alaktalan lett. A segédorvost ezekben a napokban két műtét kötötte le, a szomszédos testvérosztályon is helyettesítenie kellett, s így lemaradt arról, hogy betege sorsát kövesse. De váratlanul egy kora hajnalon azon kapta magát, hogy látni kellene az öreget, s ezért jóval szolgálata előtt besietett. Az ilyen kora reggeli kórház lehangoló és zűrzavaros. A kórtermek tárva nyitva, a folyosókon szennyes ruhák száradnak, a mosdókban sikálás hallatszik, betegszag és tisztítószerek lúgos szaga terjeng, s léptennyomon elhagyott vizes vödrök, nagy nehéz rongyokkal, úgyhogy az ember okvetlenül felbukik bennük. Abban a tényben, hogy megfeledkezett az öregről, azt félte látni. Kiszolgáltatta mindannak a rossznak, amivel itt az osztályon a maga konok, de szófukár módján szemben áll. Az öreg gyűrött arcában, amely otrombára dúzzadt a gyulladástól, lassan előviláglott a szem, valósággal kiásta magát a lecsukódni akaró szemhéj alól. Nézésében volt valami a boldogságból. Nehéz ajka, a levegőt kanalazta, mondani akart valamit. A segédorvos leült a rendetlen ágyra, felemelte a takarót. Megforgatta az öreget, aztán hívta az ügyeletes ápolónőt, aki jött is nem sokára, az éjszakázásból bedagadt szemmel. Csúnya felfekvés, mondta kurtán a segédorvos, nem tették tisztába. Az ápolónő tiszta, szép arca levetette magáról a lárvaszerűséget, szemébe sötét indulat költözött. Valami olyasmit mondott, ki győzi ezt rendbe tenni. A segédorvos a maga csendes módján megjegyezte, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténni, és hogy az osztályon sok a felfekvés. Az ápolónő vállat vont, beszélj, majd kitöröd a nyakad. Elment. A segédorvos maga hozott vattát, olajat és hintőport. Az egyik beteg segített megemelni az öreget, aki hálás, vinnyogással engedelmeskedett, majd lehunyta a szemét. Miközben a segédorvos mindezt elvégezte, arra gondolt, lehetetlen, hogy egy ember eltűnjön a névtelenségben, hiszen minden újságban benne volt. Felöltő nélkül futott ki valahonnan, iratok nélkül, mint akit az indulat vagy a kétségbe esés kihajt a semmibe, a névtelenségbe. Ezt az embert nem akarják megtalálni. Fordult meg lassan a gyanú a zömök piros ember agyában. Ezt itt hagyták nekünk. Fogalmazta meg később ugyanezt az egyik ápolónő. Benyitott az osztályvezető szobájába. Az óriás éppen vérmaszatos köpenyét vette le. Sötét hajának hullámai olyan tömöre martak a fénybe, mint a vasfogak. Fáradtan nézett a belépő segédorvosra. Elég soká kellett várakoznia, míg az megszólalt. Ezzel a várakoztatással mindig megvadítja az embereket. Végül mégiscsak mondott valamit az öreg emberről, a kisebesedett testről, az ápolónőkről, akik nem gondoskodnak időben a betegről. Nem kell általánosítani. Nálunk van a legkitűnőbb ápolónői gárda, felelt az osztályvezető, oda se fordulva. A segédorvos szinte szó szerint megismételte az előbbit. Szemben állt a gyűlöletessel, de nem tudta elkapni a derekát, hogy a földre teremtse. A gyűlöletesnek mindig más és más az alakja. A legkitűnőbb ápolónői gárda! Az osztályvezető minden szavát nyomatékosra hangolta. És nem fogadnak el baksist. Nincs borravaló, nincs korrupció. Erre szigorúan ügyelt az osztályvezető. A múltban nem egy nővért menesztett borravaló ügyek miatt. Nincs korrupció. A segédorvos ügyetlenül az ajtó felé fordult, érezte verességét, de még egyszer megszólalt. Inkább tartanák a tenyerüket, és ne hagynák a betegeket kisebesedni. Lassan mondta ezt, a fülei kivörösödtek az izgalomtól. Késő este, mikor már rég elvonultak a látogatók, elapadt a lárma, és a betegek visszatértek szokott nyugalmukba, az öreg ember a segédorvost kérte. Az egyik beteg a dereka alá igazította a párnát. A segédorvos az ágy szélére ült, és azon töprengett, hogy nem sikerült semmi, hiszen itt minden szabályos, itt minden kifogástalan. Az öreg ember láthatóan mondani készült valamit, de ő most nem figyelt oda. Mikor belépett a kórházba, az osztályvezető leültette a szobájában, hogy beszélgessenek, ismerkedjenek. Most visszahallott egy mondatot, amire akkor csak szórakozottan figyelt. Idézőjel. És nálunk, kollégám, mondta akkor az osztályvezető, kitűnő a halálozási statisztika. Egyre csökkenő tendencia. Idézőjel bezárva. Az öreg szemének rebbenésével jelezte, hogy valamit mondani szeretne. A segédorvos közelebb hajolt. Eszembe jutott, hogy mi volt a foglalkozásom, motyogta. Bakelitos voltam. Láprésen dolgoztunk. A pedált kellett nyomni. A lábával dolgozott, ezért nem maradt mozdulat a kezében. S a lába most símben, fölpóckolva, idegen test. A segédorvos arra gondolt, itt nem lehet megmaradni, innen olyan embernek, mint ő, futnia kell. Minden szabályos, pontos, könyvelhető, nincs korrupció, Legalábbis az ápolónők, ezek a hideg némberek nagyon ügyelnek a látszatra. Az öregért pedig nem jelentkezik senki. Kitették a nagy vízre. Az öreg meg fog halni. Meghallgatta a szívét, a szíve még győzni egy darabig, de mégis már alig van hátra az idejéből valami. Másnap változott a beosztása, később kezdett. Előtte még röplabdázott egy nagyot, a teste jól esően égett, forró vízben tusolt. Csak félfüllel hallotta a folyosóról, hogy az osztályvezető az öregemberrel tréfálkozik. Az egyoldalú beszélgetés diadalmasan gördült végig a kórtermen. Oda bent az öreg, mintha jobbat mutatna, mintha a gyulladás leapadt volna. A szeme is értelmesebben követte az osztályvezető szavait. És aztán öregem, hallotta a segédorvos a küszöbön, fél év múlva visszajön hozzánk, kivesszük a szögeket, és elmehet, akár tornatanárnak is. Az öreg megértette a tréfát, de nagy nehezen kinyögte. Bakelitos voltam én, lábpedálon dolgoztam. Az öreget tehát kiírták. Már a mentőket is értesítették, viszik az elfekvőbe. Az osztályvezető mindig gyorsan, szabatosan intézkedett. Erről volt híres. A segédorvos az osztályvezető nyomába szegődött. Az ment a szobájába, előre szegrett fejjel. Az eső kegyetlenül verte az ablakot. Oda bent kislámpa égett. Szólt a telefon, a segédorvosnak el kellett halasztania a megkezdett mondatot, végül egész szabálytalanul megkérdezte. Miért kell még ma? Micsoda? Az osztályvezető leült, arcára fény hullott. Hogy elvigyék az öreget, még most délután. Elviszik oda, ahová való, az elfekvőbe. Látod, hogy javul? A segédorvos úgy érezte, előtte áll a bizonyos, a síma hazugság. Duzzadt ajka fénytelen volt, száraz. Meg fog halni, nem éri meg a reggelt. Az osztályvezető felállt, a feje kikerült a fényből, nem szólt. Nincs szó javulásról, ismételte a segédorvos. Hajnalra exitál. Tudom. Akkor ezért a pár óráért minek meghurcolni? Az osztályvezető vállat vont. Ez nem érzelmi kérdés. Ők megtettek mindent. A statisztika miatt? Az osztályvezető megvetéssel mérte végig, mint egy dilettást, mint egy ostoba fajankót. Igen, az is fontos, ha akarod tudni. A segédorvos hátat fordított, ment kifelé. De a küszöbről mégiscsak visszaszólt. Paklisztok a halállal, mi? Kilépett. Egy kollégája udvariasan kitért előle, és azt gondolta, ebből se lesz nagy előmenetel. 1962.